Vizsgálj engem kívül belül, ne tűrj foltot lelkemen. Ha járok hamis ösvényen, segíts a jó útra térnem. Légy enyém ez egy elég, mint legnagyobb nyereség. Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Mondja Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én végignézhetek gyűlölőimet. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Erőm és énekem az Úr, ő lett nékem szabadulásul. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, mindenható Atyánk, hogy megőriztél bennünket ma is. Hálát adunk azért, hogy alkalmat készítesz az emberi erőtlenségben és tehetetlenségben. A te erőddel, igédnek hatalmával keresel bennünket. Ide gyűjtöttél, színed elé, hogy halljuk a te fenséges beszédedet, hogy meghallja szívünk a mi Urunk Jézus Krisztusnak szavát. Valóban hadd halljuk meg mindnyájan, és hadd értsük meg, amit énekeltünk. Egy az Uram, mi szükséges, erre taníts engemet. Az egy szükséges, a veled való élő kapcsolat, hozzád tartozni, bűnbocsátó kegyelmedből élni, neked élni, mert a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki a te akaratodat cselekszi, az megmarad örökké. S ha lezárod földi életutunkat, akkor is hozzád mehetünk, akiket megtérítettél magadhoz, akik Jézus Krisztusban megismerhettük és befogadhattuk a te örök szeretetedet. Hadd könyörögjünk azokért, akik nehéz terheket hordoznak, s úgy vannak közöttünk. Hadd könyörögjünk azokért, akikre gyász szakadt íme mai napon is, és mi is gyászolunk velük, hiszen olyan valakit vittél el ebből a földi életből, aki évtizedeken keresztül az egyházi szolgálatban ott volt, és sokak előtt ismert volt. Könyörülj a gyászoló családtagjain, szorítsd oda magadhoz őket, és szoríts oda mindegyikünket. Ne akarjunk előled bujkálni, ne akarjunk kifogásokkal előállni. Ne keményedjen meg a szívünk, mindannak nyomán, amit meg kellett értenünk igédből. Bárcsak mindenki engedne itt neked a szíve mélyén, hogy együtt magasztaljunk, mert jó vagy, Atyánk, a Jézus Krisztus által, és örökké való a te kegyelmed. Ámen. Hallgassuk meg a 118. Zsoltárból azt az ige szakaszt, amelyet a 19. verstől a 23. versig találunk megírva a következőképpen. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mennek be rajta. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg ezen az estén is a mára útmutatónk szerint kijelölt evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részében, az első 12 versben a következőképpen. Jézus ekkor példázatokban kezdett beszélni nekik. Egy ember szőlőt ültetett. Körülvette kerítéssel, borsajtót ásott és tornyot is épített benne. Azután kiadta munkásoknak, és elment idegenbe. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a munkásoktól a szőlő terméséből. De azok megfogták, megverték, és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, némelyeket megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Őt küldte el hozzájuk legvégül, mert így szólt: fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között: ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség? Megfogták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást sem olvastátok? Az a kő, amelyet megvetettek az építők, az lett szegelet kővé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkbe. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Ámen. Böjti kérdéseket vehetünk sorra Jézustól, Jézusról. Vannak róla szóló kérdések, és vannak közvetlenül tőle felhangzó kérdések az elénk kerülő ige szakaszokban. Úgy, ahogy a Biblia olvasó útmutatónkban napról napra, általában itt Magyarországon, estéről estére olvashatjuk ezeket az ige szakaszokat. Márk evangéliumából. A Márk írása szerinti Szent Evangéliumból. Annyira kifejező, annyira érezzük az eseménynek a valódiságát. Annyira érezzük, hogy nem kitalált meseszövés az, ami az evangéliumokban, és itt speciálisan Márk evangéliumában is van. Ugye érezzük mindnyájan, de nem csak ezt kell éreznünk, hanem miközben hallgatjuk mindezt, azt kell éreznünk, annak kell tudatára ébrednünk, hogy rólunk van szó. És ahogy vesszük sorra a kérdéseket, így jöttek egymás után, az elénk kerülő ige szakaszok alapján, hogyan jön Jézus, mit hoz és kicsoda ő? Azután mire való a templom és az imádság? Aztán tegnap erre figyelhettünk, milyen hatalommal cselekszik Jézus. És most a kérdések sorában megérkezünk ahhoz, amit így fogalmaztam meg, mit teszel a fiúval, és mit tesz Isten? Itt már egészen személyesre van szabva a kérdés. Nekünk, neked, aki hallgatod az igét, aki itt vagy estéről estére, vagy lehet, hogy csak a mai estén toppantál be. Régi történet, hogy beszélt Jézus azokhoz, akik őt akarták kivizsgálni. És amit mond nekik, azzal a szívüket ő vizsgálja meg. Nem régi történet ez csupán. Nem csak róluk van szó, akiknek akkor beszélt az Úr Jézus. Nem adott választ a kérdésükre úgy, ahogy ők kérdezték. De szólt hozzájuk úgy, ahogy az szükséges volt a számukra is, mint utolsó figyelmeztetés. De nem csupán róluk van szó. Rólunk van szó. Rólad van szó. Mit teszel a fiúval? Mert ha hallottál róla, ha hallottad az ő igéjét, ha hallottad őt magát, amint zörget a szíved ajtaján, tenned kell vele valamit. Válaszolnod kell arra az igényre, arra az isteni igényre, amellyel az Úr Jézus közelít. Mindenkihez, akit csak elér az ő igéje. Ezért van ilyen személyesre szabva most már a kérdés. Hallhattuk sorban, igen, hogyan jön Jézus, mit hoz és kicsoda ő. Hallhattuk, mire való a templom és az imádság. És ott is át kellett élnünk, hogy nem csak a jeruzsálemi templomról van szó, hanem a miénkről meg rólunk. Hallhattuk, milyen hatalommal cselekszik Jézus. Hogy ez lényegi kérdés, vagy ez döntő kérdés. Ezt tényleg tudni kell. Milyen hatalom? Jogos kérdés. De rosszul tették föl a jogos kérdést azok, akik korábban már ellenálltak a szívükben az őket elérő igének, az ébresztő igének, és nem engedtek az igének. Következménye van annak, hogy mi történt ott belül. Sokszor külsőleg nem látszik, hogy mit tett az őt elérő igével az ember, de beérnek a következményei. És ha nem engedett az igének, akkor rosszul fog kérdezni, a lényegi kérdésekben is. És egyre nagyobb lesz a szívében az ellenállás. Mert az igének következménye van, mert az ige valóban nem tér vissza Istenhez üresen. Ezért van ott a figyelmeztetés, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Szakértőként akartak közelíteni Jézushoz. Izrael vallási vezetői, a főpapok, az írástudók és a vének. Jézust nem lehet szakértőként megérteni. Jézust nem lehet így kivizsgálni. Ellenben ő fog megvizsgálni mindenkit. Ő, aki ismeri a szívek titkait. Ő, aki tudta, hogy mit döntöttek el ezek már felőle a szívükben. Értetlen állapotukban. Elaltatott lelkiismeretükkel és megkeményedett szívükkel. Jézus pontosan tudja. Két rövid, magvas mondatot szeretnék fölidézni. Viktor Jánostól, azokból, amiket tegnap is felolvastam. Nincs addig előbbre vezető út, míg megszégyenülten és megalázkodva vissza nem térünk oda, ahol egyszer elhajoltunk Istennek világos vezetésétől. Ez az egyik, amit szívére kell vennie mindegyikünk. És a másik, aki sem bűnbánatban nem akar megalázkodni, sem az emberek jó véleményét az igazság kedvéért nem meri kockára vetni, annak a számára Jézusnak nincs mondani valója. Félelmetes válasz volt, amikor Jézus azt mondta nekik, a színlelt tudatlanságukra. Tényleg tudatlanság volt az, de azért, mert nem akartak tudni. Rettenetes tudatlanság volt. Ők azonban ezt sem akarták beismerni. Nem tudjuk, válaszolták. Miután latolgatták, hogy mi lesz, ha ezt mondjuk, mi lesz, ha azt mondjuk. Félelmetes, amit mond erre Jézus nekik. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Nem ismerheti meg Jézust, és az ő megmentő, üdvözítő, megszabadító, életet adó hatalmát. Azt a hatalmát, amely az ő áldozatából fakad, de nem ismerheti meg az, aki nem akar engedni lelkiismeretében a bűnbánatra hívó, a bűnt leleplező és megítélő igének. Amint mondtam, az Úr Jézus nem válaszolt nekik úgy, ahogy ők kérdezték. De rögtön utána válaszol másképp. Válaszol úgy, ahogyan szükséges. Ebben a példázatban, ami most előttünk van. Példázatokban kezdett beszélni nekik. Igen, ott vannak a főpapok, Kajafás, a hivatalban levő főpap, meg az após, a Annás. Ott vannak a teológiai tudósok, ott vannak a főpresbiterek, és nekik mondja Jézus, és ott van a nép is. Akik azért jöttek, hogy hallják, mi folyik itt, hallják, mit mond Jézus. Mert oly sokan átélték azt, hogy hatalommal szól, nem úgy, mint az írástudóik. Itt tényleg hatalom van. És Jézus kezdett nekik beszélni. Nem válaszolt úgy, ahogy ők kérdezték, de szól hozzájuk úgy, ahogy szükségük van rá. Mennyiszer teszi ezt? Azóta is. Talán veled is ezt teszi. Nem válaszol neked úgy, ahogy te kérdezted. Számon kérő módon. Tudálékoskodni kívánó módon. Nem válaszol úgy. De beszélni kezd úgy, ahogy szükséges. Ahogy szükséges talán, mint utolsó figyelmeztetés. Mit teszel vele? Mert Isten, a gazda, aki az ő népétől, az ő népe életéből termést vár, gyümölcsöt vár. Amikor az Úr Jézus ezt a példázatot elkezdi mondani, Visszautal Ézsaiás könyvében az 5. résznek az elejére, milyen különös, érdekes, és Isten rendezése ez is, hogy vasárnap az lesz az ige hirdetési alapige. Ézsaiás könyve 5. részéből. Csodálatosan kezdődik. Mondhatni, mint egy szerelmi dal. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. És az Úr Jézus, amit mond, közvetlenül kapcsolódik Ézsaiásnak, ehhez az énekéhez. Hogy mit tett a gazda? A próféta szerelmese. Mit tett? Hogy ültette be nemes vesszővel? Mi mindent tett meg azért a szőlőjét, és várta, hogy jó szőlőt teremje. De más lett belőle. És aztán a 7. vers tisztázza, ott az Ézsaiás könyve 5. részében. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. A főpapéknak, meg a többieknek világos, hogy mire utal Jézus. Isten népéről van szó, akiket kiválasztott magának, akiket elültetett az ígéret földjén, akiket védő kerítéssel vett körül az ő törvényébe, akikért mindent megtett, őrzi őket. És itt vesz fordulatot az ézsaiási énekhez képest az Úr Jézus szava. Ő most nem csupán a szőlőről beszél, hanem azokról, akik arra rendeltettek, arra kaptak megbízást, felhatalmazást, hogy munkálják azt a szőlőt, a termésért. Mit tesznek ezek a munkások? Azzal, ami nem az övék. Mit tesznek azok, akikre rábízta az Isten az ő népét? A népe körében való munkálkodást. Mit tesznek? Valami félelmetes. Ilyenről már a próféták is beszéltek. Jeremiás meg Ezékiel. Hogy magatokat hizláltátok. A nyáj hasznát azt magatokra fordítottátok. Kisajátítottátok. Ott a nyáj és a pásztorolás képével beszéltek a proféták. Itt a szőlő és annak munkásai képével beszél az Úr Jézus. Hát kisajátítjátok azt, ami az Isteni? Azt gondoljátok, hogy a tiétek? Nem, az Istené. Az Isten népe nem a vezetőké. Az egyház nem a miénk. Nem a papoké, nem a presbitereké, nem a püspököké, nem a pápái, az Istené. Micsoda kificamodott gondolkodás ez, amikor az ember kisajátítja magának azt, ami az Isten. Az Isten ügyét. Önző emberi érdekek, dicsőség, vágy és haszonelvűség szerint. És úgy bánik vele. És nem ad termést az Istennek. Milyen vezetők vagytok ti? Íme erről beszél itt az Úr Jézus. Azoknak, akikről ő tudja. Ő tudta, hogy mi következik rá, mi vár rá. Tudta, hogy mi van ezeknek az embereknek a szívében. Tudja azt, amit János apostol az evangéliumában leír. Egyébként ő a szeretett tanítvány ismerettségben volt a főpappal és a főpapi házzal. Így tudta bevinni Pétert is azon az éjszakán. Csak erre emlékeztetlek benneteket. Sok minden információ onnan is közvetlenül mégiscsak eljutott a tanítványi körben valakihez. De az Úr Jézus meg úgy tudta mindezt, hogy tudta, mi lakik az emberben. János beszámol arról az evangélium a 11. részében, hogy még a virágvasárnapi bevonulás előtt, az Úr Jézusnak az ünnepélyes, messiási bevonulása előtt milyen tanácskozást tartotta. És mennyire tetten érhető ezekben a sorokban is, amiket most föl fogok olvasni, hogy gondolkodtak ők az Isten ügyéről és az Isten népéről. Mintha az övék lenne. János evangélium a 11. részéből olvasom a 47. verstől az 53-ig. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Közbevetem, ez Lázár feltámasztása után történik. Folytatom. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. De egyikük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, azt mondta nekik. Ti nem tudtok semmit. Még arra sem gondoltok, jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, és nem az egész nép pusztul el. És most jön a szeretett tanítvány kommentárja. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, profétálta, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik. Amikor az Úr Jézus elmondja a gonosz szőlőmunkásoknak ezt a példázatát nekik, akkor ezzel jelzi, tudom, hogy ti már elhatároztátok. Azért okoskodtok itt, azért próbálkoztok. Ezzel is, azzal is így csapdát állítani. Úgy megfogni a szavamban. Mert már elhatároztátok. Elhatároztátok a gyilkosságot. Na de kit fogtok meggyilkolni? Kit fogtok megölni? Isten, a gazda, küldött újra és újra szolgákat. Ezzel szemlélteti az Úr Jézus Izrael népének a történetét. Küldött szolgákat, hogy adják meg a szőlő terméséből Istennek a hálát, az igazi szolgálat, azt, amit ő kíván. És mi lett a szolgákkal? Kit megvertek? Kit megszégyenítettek? Kit megöltek? Gondoljunk csak a proféták történetére sorba. Az Úr Jézus fölrajzolja itt a példázatba. A szolgák a gazdát képviselték. De a munkások, a hivatalos vezetők, akik kellett volna, hogy úgy műveljék az Isten népét, az Isten népének szőlejét, hogy abból Istennek legyen hála, dicséret, szolgálat, engedelmesség, Istennel való igazi közösség. A szolgákat újra meg újra elintézték. Mennyiszer gondolja azt az ember, ha a szolgát elintéztem, akkor mehetnek a dolgaim tovább. A szolgákat el lehet intézni. Félre lehet állítani. Ki lehet nyírni. De Isten, Isten marad. Hogy gondolja ezt ilyen bolondul az ember? Hát még a különleges felelősséggel megajándékozott, kiváltságos ember. Hogy gondolja ezt ilyen bolondul, hogy az Isten igényét elháríthatom akkor, ha a szolgáit elnémítom. A szolgáknak tényleg az a dolga, hogy Isten igényével szembesítsék azokat, akiknek a kötelességük lenne Istennek beszolgáltatni a termést. Isten dicsőítő életeknek a termését. A szolgáknak az a dolguk. Nekem is az a dolgom, hogy Isten igényével és igényével szembesítsek mindenkit. újra és újra el kellett mondanom azt, amit először a régi nyáregyházi gondnokunknak kellett mondanom. Aztán idézhettem többször. A nyíregyházi beiktatásom ige hirdetésében is idézhettem. Nem szertartás mesternek rendelt engem az Isten, hanem az ő szolgájának, hogy az Isten igéjével és az Isten igényével szembesítsek mindenkit, akit csak elér a szava. Ez a szolgák dolga. Na most lehetett, és lehet a szolgákat, akik bejelentik Isten igényét. Lehet félretenni, lehet elintézni, lehet hallgatni is rájuk, hadd vessem közben. De ha elintézik őket, ha félreteszik őket, ha nem hallgatnak rájuk, ha adott esetben kinyírják őket, mint a középkorban mágiákon égették el az Úr Jézus hűséges szolgáit nem egyszer. Aztán sokféle más módszer is van. Attól az Isten igénye érvényben marad. A szőlő az övé. Az Isten népe az övé. Az egyház az övé. Milyen türelmes az Isten. Egy emberi szőlős gazda nem tette volna meg ezt, amit az Úr Jézus itt elmond, hogy újra meg újra küldi a szolgát. Egyre rosszabb a helyzet. Persze, mert akik lelkiismeretükben ellenállnak az Isten igéjének, egyre durvábbak lesznek, és egyre dühöttebbek lesznek. Ez a bűnnek az öntörvényűsége. Minél többször ellenállsz az igének, annál konokabb leszel. Egyre durvább a dolog. És nem szűnik meg küldeni a gazda a szolgákat. És végül... És itt mutatja meg az Úr Jézus a példázatban, hogy kivel van dolguk. Elküldi az ő szerelmes fiát a gazda. Ilyen az Isten. És ilyen a fiú. Isten annyi szolgáját kinyírták már, és nem hallgattak rájuk az évszázadok során Izraelben. És akkor az atya akarata szerint eljött a fiú. És keresztelő Jánosnál emlékezzetek arra, amit tegnap is fölemlegettem. Ő, a fiú, a bűntelen, beállt a bűnvalló bűnösök sorába. És ezzel mondott igent az atya akaratára, amely ki volt nyilatkoztatva, Ézsaiás próféta könyvének az 53. részében, hogy a bűnösök közé számláltassék. És ő az igaz szolga, sokakat megigazítson ismeretére. Mert mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kéki a maga útjára tértünk. De az Úr mindnyájunk bűnét őre elvetette, őt sújtotta mindnyájunk bűnéért, így szólt előre profétai múltidőben. Ézsaiásnak a bizonságtétel. És amikor az Úr Jézus ott a Jordánban alámerült, és feljött a vízbe, keresztelő János is tanúja volt annak, ahogy Isten szent lelke alászállt, és megnyugodott a szerelmes fiún, és hangzott az atya kijelentése a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködek. Igen, a hosszú tűrő Isten, az ő szolgáinak annyi megcsúfolása, és félreállítása, és kinyírása után elküldte az ő szerelmes fiát. Hát vele van dolguk azoknak, akik esztelenül azt gondolták, hogy kisajátítják maguknak az Isten ügyét, az Isten népét, az Isten szőlőjét. Ahogy emlékeztetek megint a János evangéliumából felolvasott mondatokra. Ez mindent elárul, ahogy fogalmaztak. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, így tekintenek ők Jézusra. Aki sok jelt tesz, mindenki hinni fog benne. Hát miért rossz ez nekik? Félelmetes tud lenni az elvakult önzés. Isten nevére hivatkozva, és a szív mélyén, Istennel szemben egy félelmetes ellenállásban. Mindenki hinni fog benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Hát kik ők? Munkások. Nem az övék a hely, nem az övék a nép, de így gondolják. Az Úr Jézus erre figyelmeztet, és ez a figyelmeztetés azóta is. Újra meg újra kell, hogy hangozzék az egyházban is. Nem a miénk az egyház, Istené. Nem véletlen, hogy reformáció ünnepének az egyik ige hirdetési alapigéje is. Ez az ige szakasz. Istené, nem a vezetőké. És te, aki hallhatod az igét, és az Isten népéhez kell, hogy tartozzál, te mit teszel a fiúval, akit a hosszú tűrő Isten elküldött, és akit akkor Izrael kivetett magából, túlnyomó többségük, még a korábban őt ünneplő népnek is a többsége, de mindenek fölött a hivatott vezetők. Csak azt hajtották végre, amit Isten előre elhatározott, ami megváltásunkra. De ez sem menti a bűnüket. Isten mindezt bekalkulálta, így kell mondani. Isten mindezt számításba vette, és eltervezte. Péter apostol szól erről. Akkor, amikor hirdeti az igét az apostolok cselekedeteibe, szól erről, hogy amit Isten előre eltervezett, azt, aki az Isten határozott döntése és terve szerint adatott oda, ti a törvényszegők keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten feltámasztotta. Az Isten ugye nem val kudarcot. Ha az ő szerelmes fiát elintézi is az ember, sőt épp azon keresztül megy végbe az Isten terve. De mi lesz azokkal? Mi lesz azokkal, akik kidobták a fiút? Akik megölték? Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön és elveszíti a munkásokat, figyelmezteti az Úr Jézus utolsó figyelmeztetésképpen ezeket az embereket, akik ott a hatalmuk tudatában, de tudatlanul a saját gonoszságuk felől szemben állnak Jézussal. És azután másoknak adja a szőlőt. Micsoda profécia ez az új szövetségi lelki népről, a Krisztus egyházáról. Hogy más népet hív elő az Isten. Mindenféle népek közül. Akikből fölépíti az ő hajlékává a lelki templomot. Micsoda proféciája ez az Úr Jézusnak az ő egyházára. De akik az ő egyházának nevezzük magunkat, mi se bízzuk el magunkat, mi se feledjük, jaj, ha mi az Isten ügyét, és az Isten nevét, és az Isten egyházát emberi érdekek és elgondolások szerint kisajátítani próbáljuk magunknak. Jaj! Mi lesz abból? Mit teszel a fiúval? És mit tesz Isten? Ha te kiveted a fiút az életedből, keresztjénnek nevezed magadat, de nincs hely a szívedben, az életedben, az Isten fián. Krisztust emlegeted, de nem lehet Úr, szabadító Úr az életedben. Akkor mit tesz ezzel Isten? Mit tesz azzal az egyházzal, amely kisajátítja az Isten ügyét? És úgy cselekszik, önhatalmulnak. És úgy cselekszenek a vezetői, mintha saját jogon gyakorolhatnánk bármit is. Abban, ami az Istené. Ott neki van joga cselekedni. és ő várja a termést, nevéről vallástévő ajkaink gyümölcsét, és a szent életet, amint egyik este is emlegettem, hogy az a gyümölcs, mit teszel a fiúval, és mit tesz Isten. Ebbe kell nekünk is belegondolnunk, mikor mindezt halljuk. A teológiai szakértőket, a Szentírásnak, az Ószövetségi Szentírásnak a tudósait Jézus emlékezteti. Hát nem olvastátok, ami a 118. Zsoltárban van. Az a kő, amelyet megvetettek az építők, íme most itt Izrael vezetői, az lett szegelet kővé, a szegelet fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Mi a reakciójuk? Az eszükkel értik, mit mond Jézus. Hány és hány ember érti ma is az eszével az igét. De a szívüket bezárják. Szerették volna elfogni őt. De féltek a sokaságtól. Hallgatnak, de ez a hallgatás nem alázatos elcsendesedés, hanem csak a konokságnak a palástolása. Megértették, hogy rólunk mondta. Megértette a nép is. Megértették a főpapok is. És nem csak az van itt az eredeti szövegben, hogy róluk, hanem még pontosabban így fordítható magyarra, megértették, hogy hozzájuk, mondta. Hozzájuk szóló. De ott hagyták őt, és elmentek. Bárcsak közülünk, senki ne hagyná ott Jézust, amikor szava elevenünkbe vág. Bár csak senkinek ne lenne a szívében, hallgatogon is az a reagálás, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja őt. Voltak emberek, akik tömegesen ott hagyták. Nem sokkal a nagy kenyércsoda után, ezzel, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja őt. Ne hagyd ott Jézust. A szívedben rejtegetett konoksággal. Az ő kemény beszéde, figyelmeztetés. Halálosan komoly, amit mond. Halálosan komoly számodra is, de halálosan komoly úgy, hogy ő belehalt. Azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Ő az üdvösség kősziklája. És az igazi egyház, akik valóban az Isten népe, azok ezért úgy épülnek, ahogy Pál apostol ír róla az Efezusi levele második részébe. És azokból épül az egyház, akikre ez igaz, hogy felépítettetek az apostolok és a proféták alapkövén, lévén a szegeletkő maga Jézus Krisztus, akiben együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Valójában csak ez, ami így épül. És ahogyan azokból épül, akik igaz hitáltal az Úr Jézusra, mint az üdvösség kősziklájára reá kerültek. Az az egyház. A szentek közössége. Ahogy valljuk az apostoli hitvallásban is. Ha megértetted, hogy rólad van szó, ne hagyd ott Jézust. Épülj rá. Magához fogad. Ő az üdvösség kősziklája. Örök, megingathatatlan. Ő nála, ő vele lehetséges az, amit így szoktunk énekelni. Örök kőszálra állva a lelkem megpihen. Nyugszom atyám házában Jézus kegyelmében. Nem illik bele az emberi elképzelésekbe. Az, ahogy az Isten akar építeni. És főleg nem illik bele a sarokkő. az örök kőszál. De nincs másban üdvösség. Nincs más kősziklája az üdvösségnek, csak ő. Az ige hirdetés zárásául néhány sort egy 10 évvel ezelőtt megjelent írásomból olvasok fel most megint. Ezzel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus, a kő, amelyet az építők megvetettek, ő lett a szegeletkő. Isten építkezik ebben a világban. E világi mulandóságunk keretei között olyat épít, amit örökre maradandónak szánt. Megváltott népének közösségét. Ehhez azonban egy olyan szegletkövet rakott le, amit sok bölcs építő ember nem tart megfelelőnek. Jézus ez a sarokkő. Az embernek megvannak az elképzelései arról, hogyan kell építkezni egyénileg és társadalmilag, vallási és erkölcsi téren, kulturálisan vagy éppen gazdaságilag, és a többi. És ezekbe az elképzelésekbe nem illik bele Jézus, mert Jézus abszolút igénnyel szól. Nem lehet vele tárgyalni. A földhöz ragadt gondolkodás számára felfoghatatlan az ő rejtélyes származása, épp úgy, mint az, hogy ilyen lehetetlen dolgokat mond, szeressétek ellenségeiteket. A vallásosságában önelégült embernek fölháborító az, ahogyan Jézus ítélkezik a rendes emberek fölött. Fölborítja a vallási rendet, és magához fogad cégéres bűnösöket, bűnbocsánatot hirdetve nekik. Csodák híre veszi körül, de ugyanakkor mégsem lép föl elsöprő hatalommal, hanem el lehet őt intézni a kereszte. Ki érti ezt? Hogyan lehetne erre a Jézusra építeni? Az ember, a képzés és a nevelés, a szervezés vagy a pénz köveivel próbálkozik, sokszor még az egyház építésén is. Van, aki a tárgyalás terén, s van, aki a hatalmi erőszak alkalmazásában mester. Ősi kultuszok vagy modern pszichotechnikák bűvölet alá helyező módszereivel kísérleteznek mások. És előbb-utóbb romba dől, mit ember keze épít. Isten azt a Jézust tette le sarokkőnek, aki a mi bűneinkért átok halált halt, de fel is támadott. És aki hisz benne, nem szégyenül meg. Ő hozzá a szegletkőhöz illeszkedik a próféták és az apostolok ige hirdetése a Bibliában, mint alapozás. Ezen az alapon építi Isten lelke az örökre maradandó épületet azokból, akik megtörve és üresen adják magukat Jézusnak, és rajta az örök kőszálon találják meg megnyugtató helyüket. Aki viszont beleütközik Jézus Isten fiúságába, keresztjébe és megtérésre hívó szavába, az a szegletkőn menthetetlenül össze fogja zúzni magát. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd csendesedjünk el a te szent színed előtt, Jézus Krisztus Urunk világosságába, nem konok hallgatással, hanem alázatos Krisztusra figyeléssel. Könyörülj rajtunk, hiszen érezzük, hogy utolsó figyelmeztetésként mondta Urunk a vele szembeszegülőknek. És lehet, hogy utolsó figyelmeztetés köztünk is némelyeknek ez, amit ma hallottunk. Könyörülj rajtunk, hogy ne próbáljuk kisajátítani magunknak azt, ami a tiéd, se az egyházat, se a saját életünket. Neked van jogod mindenre. Te vagy a gazda. És mi érthetetlen hosszú tűrés, mély fölfoghatatlan isteni irgalom, hogy küldted újra és újra a szolgáidat, és küldted végül a te szent fiadat, küldted őt a halálba, küldted a bűnösökért, a konok szívűekért, hogy megváltsd az embert, a tőled elszakadt embert, minket, engem, mély fölfoghatatlan kegyelem, hogy Jézus a szegletkő, az örök kőszál, az üdvösség kősziklája. Bárcsak őre elhelyezkednénk, hitben, őszinte, alázatos hitben mindnyájan, hogy neked éljünk, mint az Úr Jézus vérén megvásároltak, mint a te tulajdonod. Az lesz a te dicsőséged, ha tanítványai leszünk Jézusnak, és sok gyümölcsöt termünk neked. Mutasd meg kegyelmed dicsőségét így, mindegyikünkön. És hallgass meg, amikor így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.
Ébre szólunk, felfelé lépünk.